Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. 2004 a Debrecen bravúrja után először jutott el magyar futballcsapat egyenes kieséses szakaszba európai kupa porondon, méghozzá a Ferencváros mutatta be ezt a bravúrt a 2022-23-as szezonban az Európa Ligában, és itt van velünk a telefonvonalban Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ja, mint mindenki emlékezhet arra, ősszel megnyerte a Fradi az Európa Liga csoportját, a Monaco előtt, mások mellett, de a Crvenazvezdát és egy török ellenfelet is sikerült megelőzni a Fradinak, majd most itt tavasszal a Bayer Leverkusen ellen vívott 8-at döntőt az együttes, itt végül 4-0-ás összesítéssel a németek jutottak tovább. Hogyan értékeli, milyen élményei, érzései vannak a kupamenetelést illetően? Ez az utolsó párharc kicsit árnyalja az összképet, vagy teljesen elégedett ezzel a szerepléssel?
Nyilván nem örül az ember, hogyha kiesik, de azért reálisan kell nézni a dolgokat. Tehát azért Bayer Leverkusen egy borzalmasan erős Bundesliga csapat. Megnézzük, hogy hogy szerepelnek a Bundesligában, de most legutóbb a Bayern Münchent verték meg. Tehát ez azért mutatja, hogy milyen játékerőt képviselnek, illetve hát azt is lehet tudni, hogy a játékos értékük az több mint 400 millió euró. Szemben a mi 40 millió körüli játékos értékünkkel, tehát azért itt, hogyha valaki ezt nézte, akkor az opcokat meg lehetett már állapítani. Természetesen futballban vannak csodák, bravúrok, ezért szeretjük ezt a sportot, de hát a realitás ez volt. De egy picit menjünk vissza, tehát hogyha megnézzük azt, hogy mikor kezdtük el júliusban, azóta 16 nemzetközi mérkőzést játszottunk, és ebből mindegyik kiki meccs volt. Tehát először a selejtezők, ugye a Ferencvárosnak az első selejtező körben kell kezdeni a nemzetközi kupa szereplést, és onnan kell eljutni a csoportig, majd most ugye sikerült a csoportba átkerülni tavasszal. Azért ez önmagában szerintem egy óriási terhelés, és egy nagyon nagy bravúr egy magyar csapattól, mely, ha megnézzük, 32 fordulóban áll a magyar bajnokság, és ehhez képest mi lehetettünk 16 nemzetközi mérkőzés pluszban. Tehát nagyon nagy terhelést is jelent ez a csapatnak és a kollégáknak, de hát ezt akartuk, és jövőre is ezt akarjuk.
És mi a legszebb emléke ebből a periódusból? Ez inkább az őszre datálódik, a selejtezőkre vagy a csoportra?
Hát szerintem most itt nehéz egy emléket elővenni, mert az egész menetelés egy fantasztikus kaland volt, és kívánom azt, hogy több magyar csapat is átélhesse ezt a jövőben. Ugye most már negyedik éve rendszeresen részvevői vagyunk valamelyik csoportkörnek, háromszor voltunk az Európa Ligában, egyszer a Bajnokok Ligájában, és most az Európa Ligában is egy nagyon erős csoportban voltunk, tehát ugyan is említette, azért ott volt a Monaco, a Crvenazvezda és a török bajnok Trabzonspor. Hogyha egyet ki kell emelnem, akkor talán a Trabzon elleni első hazai csoportmérkőzésünk, ami egy ilyen heroikus meccs volt, mert hamar ember hátrányba kerültünk, ha jól emlékszem, hogy a 15. perc környékén, és ennek ellenére sikerült nyernünk egy nagyon-nagyon jó mérkőzésen, az egy örökemlék van.
Mindjárt áttérünk a szereplés gazdasági vonatkozásaira, de amit a játékosok megéltek a szereplés során, abból mit tud elmondani, vagy mi jutott el önhöz? Ugye elemzők sokszor elmondják, hogy azért az európai kupaporondon jóval gyorsabb az iram. Például ezt illetően jött-e visszajelzés a játékosoktól, hogy tényleg egy Európa Liga csoportkörös meccs jóval megterhelőbb volt, mint egy magyar NB1-es bajnoki?
Hát ez természetes. Ugyanakkor talán Tokmak mondta az egyik interjújában, hogy azért már nem újoncok vagyunk itt a csoportkörökben, tehát pontosan tudjuk azt, hogy mire számíthatunk, és milyen jellegű mérkőzések vannak. Az nem feltétlenül szerencsés, hogy mondjuk más iram van, mint a magyar bajnoki kon, tehát jó lenne, hogyha a magyar bajnok ki mérkőzések színvonala is felzárkózna mondjuk az európai csoportkör mérkőzések színvonalához, mert az jobban felkészítene minden résztvevőt.
Ilyen körülmények között a csapat azért a készülést hogyan tudja effektíve az operatív munkában jól megoldani? Tehát említette ön is ezt az iram különbséget, de van is nagy tapasztalata a Fradinak, hogy mégis hogyan tudja magát felhozni ezekre a meccsekre, és fizikálisan nagy elmaradás azért nem volt a csoportkört figyelve, pláne nem.
Nem, hát azért természetes, hogyha elkap egy ritmust egy csapat, akkor azért próbál abban a ritmusban játszani, és nem azt veszi figyelembe, hogy most nemzetközi meccset játszik, vagy hazai bajnoki mérkőzést, próbálja a saját tempóját játszani, és ez elég jól ment azért. Egy elég erős őszi szezon zártunk, most egy kisebb kátyúban vagyunk, de hát ugye ez szokta mondani, hogy a sport azért, ahogy az előbb beszéltünk, gazdasági vetülete is van, tehát a sport azért az egy üzlet is, és a gazdasági életben mindig nem az a kérdés, hogy jön egy válság, hanem az a kérdés, hogy milyen válság jön és mikor. Itt most nem válságról beszélek, de sportszakmailag azért nyilván nem szerencsés az, hogy az elmúlt időszakban nem úgy szereplünk, ahogy szeretnénk szerepelni a magyar bajnokságban. Nyilván, hogy ezen változtatni fogunk. Ezek a játékosok is emberek, tehát nem várható el tőlük, hogy mint a gépek mindig ugyanolyan teljesítményt nyújtsanak. Szerintem ez egy fantasztikus élmény volt mindenkinek, hogy ilyen szintű mérkőzéseket játszhat, és azt ne felejtsük el, hogy azért az európai kupamérkőzések során azért más szemek figyelik a játékosokat, tehát azért ez egy óriási lehetőség minden játékosnak arra, hogy most csúnya szóval mondod, de eladja magát komolyabb bajnokságokba, mert itt más menedzserek figyelik őket, mint mondjuk a magyar bajnoki mérkőzések során.
Azt nyilatkozta, hogy az Európa Liga 8-döntő nagyobb eredmény, mint a BL csoportkörbe jutás, amire ugye 2020-ban volt példa. Ez sportszakmailag értendő, pénzügyileg értendő, hogyan kell értelmeznünk ezt a kijelentést?
Pénzügyileg semmiképp nem érthetjük ezt, inkább sportszakmailag, tehát az, hogy megélni mondjuk a tavaszt, az egy nagyon nagy eredmény egy magyar klub számára. Pénzügyileg pedig hát óriási differencia van azért az Európa Liga és a Bajnokok Ligája között, tehát hogyha konkrét számokat nézünk, akkor a nagyságrendileg egy ötszörös szorzóról tudunk beszélni a bevételek szempontjából, hogyha mondjuk a csoportkör mérkőzéseket nézzük, akkor mondjuk a Bajnokok Ligájában egy győzelemért 2,8 millió eurót fizetnek, amíg ez az Európa Ligában csak 630 ezer euró. Döntetlen esetén pedig nagyjából 930 ezer eurót fizetnek a Bajnokok Ligájában, és 210 ezeret az Európa Ligában. Tehát láthatjuk, hogy elég nagy a különbség financiálisan a két versenysorozat között.
És összességében, hogyha a Fradi bevételeit nézzük, akkor most keresett többet, vagy a BL szezonban?
Hát most hirtelen nem tudom megmondani, hogy a BL szezonban mennyi volt a bevétel. A mostani szezonban azt hiszem 9,1 millió euró volt a nemzetközi porondról származó bevétel, ami azért egy meghatározó összeg természetesen. És hát amellett, hogy sportszakmai dicsőséget hoz mondjuk egy csoportkörben való részvétel, ez természetes, hogy az anyagi vonzata sem elhanyagolható.
Van egy eléggé általános kérdés ezzel kapcsolatban, hogy akkor most befolyt ez az elég komoly összeg, ami főleg ugye magyar viszonylatban nagyon nagy, hogyha a nemzetközi labdarúgás figyeljük, akkor már nyilván egy kisebb tételnek számít, de hogy egy ilyen komoly befolyó összeget hogyan lehet okosan elkölteni, ilyenkor egy sportvezető rögtön arra gondol, hogy ebből majd a következő átigazolási szezonban milyen lehetőségeink lesznek, vagy azért egyéb financiális oldalakra is oda kell figyelni.
Hát természetesen ez egy cég, amit működtetni kell, tehát bevételeket okosan kell elkölteni. Az viszont fontos szempont, hogy jövőre akkor tudunk hasonló bevételeket realizálni, hogyha olyan szintű csapat lesz, és ez olyan szintű játékosok kellenek. Vannak olyan játékosok nyilván, akik távoznak, vannak olyanok, akik érkeznek. Ez most is így történt, Lajdoni elment ugye a Bundesligába, és azért itt most megjegyezni zárójelben, hogy ez nekünk egy nagyon fontos az üzletpolitikának része, hogyha így mondhatom, hogy lássák azok a játékosok, akik ideigazolnak, hogy érdemes ide jönni a Ferencvárosba, mert innen lehet tovább menni. Hogyha megnézzük, akkor az első talán Besics volt, ugye, amikor az Evertonba eligazolt a Premier League-be, aztán eligazolt Nagy Ádám a Serie A-ba, a Bolognába, Szomália eligazolt a Toulouse-ba, a francia első osztályba.
Kuzuni Spanyolországba.
Kuzuni Spanyolországba igazolt a La Liga-ba, akkor, tehát ez egy eléggé meghatározó része egyébként annak, hogy miért jönnek ide játékosok. Tehát bizonyos kvalitású játékosok nem feltétlenül azért jönnek csak ide, hogy a magyar bajnokságban szerepelhessenek, hanem azért jönnek ide, hogy nemzetközi szinten olyan produktumot, hogyha letesznek a pályán, akkor tovább tudjanak lépni, és a Ferencvárosból ez lehetséges. Tehát amellett, hogy Budapest egy fantasztikus hely, és nagyon szívesen jönnek ide, a játékosok, nagyon jó az árérték arány, egy biztonságos városról beszélünk, ami most megint nem elhanyagolható szempont Európában. Emellett ez is egy nagy mózerőt jelenthet, hogy látják azt, hogy innen valóban el lehet menni komoly bajnokságokba játszani.
Említette Lajdunit, sajtóírek szerint ő 4,1 millió euróért kelt el és vette meg őt a Bundesliga élcsapata, az egyébként Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin. Jelenleg a Transfermarkt adatai alapján Christopher Zakariasen 4,5 millió euróba kerül, a Mai Fivérek 2,8 millió eurót érnek, egyébként ebbe a kategóriába tartozik Dibusz Dénes és Márkinyosz, tehát nyilván a Transfermarkt árai csak irányadóak. Arra lennék kíváncsi, hogy egy ilyen szereplés mennyivel dobhatja meg az egyes játékosok árát?
Hát ez nyilvánvaló, hogy emelkedik a játékosok ára, az, hogy pontosan mennyivel az talány, az mindig akkor dől el, amikor valaki eligazol, és hogy mennyi a valódi értéke, azt mutatja meg, hogy mennyire lehet őt transferálni. Tehát az evidens, hogy mondjuk egy olyan játékosnak az ára, aki mondjuk csak egy hazai bajnokságban szerepel, az nem tud olyan mértékben emelkedni, mint egy olyan játékosnak az ára, aki nemzetközi szinten jó teljesítmény nyújt ezeken a más mérkőzéseken, mint mondjuk egy hazai bajnoki. De hát ez mindig is így volt, és így lesz. Az, hogy pontosan mennyivel emelkedik, azt nehéz megmondani. Tehát azért sok tényező, és azt ne felejtjük el, hogy mondjuk itt a lokáció is meghatározza az árat. Tehát mondjuk egy olyan bajnokságban, aminek nagyobb tradíciója van átigazolások szempontjából, mint mondjuk egy horvát bajnokság, ahonnan azért nagy nerek igazoltak nagy klubokhoz, egy azonos kvalitású játékost többért lehet eladni, mint mondjuk a magyar bajnokságban.
És arról mit gondol, hogy kifejezetten a játékosok értékét, piaci értékeltségét, ugye a más nagyobb klubok szemében is a renoméját egy BL csoportkör viszi feljebb, vagy egy egyenes kieséses párharcig való eljutás az Európa Ligában? A BL annyira egyeduralkodó, hogy inkább az húzza a játékosok értékét, vagy az Európa Liga abszolút labdába rúg már?
Ezt nehéz azért megmondani, tehát nyilvánvaló, hogy a bajnokok ligája ez egy elit verseny, tehát azért ott van a néhány olyan klub, akik rendszeres részvevői ugye a bajnokok ligája csoportkörnek, majd a kieséses szakasznak, akik tradicionálisan ott vannak, és akik olyan financiális távolságra vannak költségvetés, vagy bármi szempontjából a többiektől, ami mondjuk egy ilyen elit klubba helyezi őket. Van egy mondjuk 12-14 ilyen klub, akik idejekor nem felismerték azt egyébként, hogy a labdarúgás az nem csak sport, hanem üzlet is, és tudatosan elkezdték üzleti alapon fejleszteni ezeket a klubokat, és elléptek azoktól a kluboktól, akik ezt nem tették meg. Ennek voltak politikai okai is, ugye, tehát azért gondoljunk bele, hogy a Ferencváros 1965-ben megnyerte a VVK-t. Ugye édesapám is játszott abban a csapatban. A VVK-ból lett az UEFA kupa, és az UEFA kupából lett az Európa Liga. Tehát mi 65-ben a Juventus-t a döntőben Torinóban megvertük. És utána történt egy olyan váltás, amikor ott azokat a klubokat, amiknek nagy támogatottsága volt, elkezdték üzleti alapon fejleszteni, brandként kezelni, ugyanúgy, mint bármelyik másik piaci brandet, és ezek elléptek a többitől, és ezek mai napra már multinacionális brandet lettek. Tehát mondjuk egy Juventus, egy Manchester United-et, egy Real Madrid, és sorolhatnám ezeket a nagy klubokat, ezeket már multi brandként lehet kezelni, tehát teljesen mindegy az, hogy a saját országukban akarják idézőjelbe értékesíteni őket, vagy pedig a világ bármely pontján. Tehát angol csapatoknak irodáik vannak Távol-Keleten, rengeteg rajongójuk van, és óriási bevételeket generálnak a közvetítési jogokból is.
Érdekes, amit elmondott, ugye, hogy a Ferencváros esetében az is egy cél, hogy a külföldi játékosok egyfajta ugródeszkaként, egy nagyon jó ugródeszkaként tekintsenek a klubra, ami által eljuthatnak a topligákba, Spanyolországba, Angliába, Olaszországba. Ezt figyelembe véve majd a szezon végén, nyáron inkább mi lesz a cél? Hasonlóan ez a jó áron való további értékesítés, vagy inkább a keret egyben tartása? Mi szokott dominálni egy ilyen eredményes szezon után a Fradinál? Bár ezt még ne előlegezzük meg, de azt hiszem mindenképpen eredményes szezonnak lehet nevezni az Európa Liga miatt, bármi is lesz a bajnokságban.
Természetes, hogy mindig készülünk a selejtezőkre, abban az esetben, hogyha bajnokok leszünk, akkor a bajnokok ligája selejtezőre, és azért a keretet ilyenkor már ebben a téli időszakban azért nagyságrendileg összerakjuk. Tehát a nyári átigazolási időszakban egy kisebb mozgás várható. Természetesen olyankor is van, és beeshetnek olyan játékosok, akiket megfigyelünk. Tehát a beeshet az nem is jó szó, mert tulajdonképpen itt a scouting részleg az egész éven átfigyeli a játékosokat, és pontosan egy menüvel rendelkezik, tehát tudjuk azt, hogy milyen posztra, milyen lehetőségek vannak, ki az, akinek lejár a szerződés a klubjában, ki az, akinek nem jár le, milyen financiális lehetőségeink vannak igazolni, de a sportszakmai cél az mindig az, hogy a keret már összeálljon majd, és nagyjából kész legyen arra, amikor el kell kezdeni júliusban a selejtezőket.
Egy örökzöld témát hadd dobjak be az interjú vége felé. Ez a magyar játékosok, és most nem is arra lennék kíváncsi, hogy tényleg miért nem szerepel több magyar játékos a Fradiban, mert a nemzetközi viszonylatban is azt látjuk, hogy a legnagyobb klubok már elég kevés hazai játékossal állnak fel, inkább arra a sportgazdasági vonatkozásra lennék kíváncsi, hogy tényleg azok a magyar játékosok, akik erősítés jelentenének a Fradinak, gyakorlatilag megfizethetetlenek nagyjából?
Nem, hát azért nálunk vannak magyar játékosok, tehát azért ne felejtjük el otthon, és nem akarom végig sorolni, akik tagjai a nemzetközi keretnek is, de ott van azért a Dibu, Szabotka, a Bécsei, és sorolhatnám azokat a játékosokat, akik
Pászka, igen.
Rendszeresen szerepelnek a nemzetközi mérkőzéseken, és az viszont így van, tehát azok, akik valódi erősítést jelenthetnének, azok vagy olyan pénzekért játszanak külföldön, amit mi nem tudunk megengedni magunknak, vagy hogyha Magyarországról szeretnénk igazolni, akkor általában, hogyha a Fradi megjelenik, akkor sokkal drágább egy játékos, mint egy másik klub számára. Tehát ilyenkor érdemes elgondolkodni azon mondjuk, hogy a játékosnak is mi az érdeke. Tehát, hogy eljöjjön mondjuk egy Ferencvárosba, egy másik klubból, egy normális áron, nem sokszoros áron, mint ami a realitás, és mondjuk egy következő transferből részesüljön az a klub, akitől igazoltuk azt a játékost. Tehát nem mindig az azonnalban kellene gondolkodni, és akkor lehet, hogy több lehetőséget kapnának magyar játékosok is.
A Fradinak van-e kifejezetten olyan szándéka, hogy magyar játékost igazoljon, vagy ez inkább egy üzleti döntés lesz majd mindig is?
Hát a Ferencvárosnak azért az a magyar klublabdarúgásban a múltja révén is a küldetése, hogy megfelelő szinten képviselje nemzetközi versenysorozatokban is a magyar klublabdarúgást. Tehát evidens, hogy nekünk egy presszió alatt dolgozunk, és nekünk mindig egy olyan csapatot kell összerakni, amelyik alkalmas arra, hogy bekerüljön csoportkörbe, és adott esetben tovább kerüljön onnan. Teszem hozzá, most az elmúlt 4 évben mindig csoportkörösök voltunk, ez nem lesz mindig így, mert azért előfordul, hogy valaki nem kerül be, tehát azért nem mindig ugyanazok a klubok játszanak a csoportokban, de nekünk mindig az a célunk, hogy bekerüljünk a csoportba, mindig az a célunk, hogy bekerüljünk a Bajnokok Ligája csoportba, és hogyha oda nem sikerül, akkor egy másikba.
Egy másik nyilatkozatára hadd utaljak, azt mondta, hogy az FTC a háttere alapján egy klasszikus Európa Liga csoportkörös csapat és klub. Ön szerint hosszabb távon mi kell ahhoz, hogy ugye itt szó volt az interjúban brand értékekről is, hogy a Fradi egy klasszikus Bajnokok Ligája csoportkörös klubbá avanzsáljon, vagy ez a régiónk miatt, az elhelyezkedésünk miatt tényleg egy nagyon-nagyon távlati cél?
Hát azt mondom, hogy nagyon távlati, de azért ahhoz még rengeteg kak kell és rengeteg pénz kell. Tehát az, amikor meglátjuk azt, hogy milyen költségvetési klubok vannak a riválisok között, mondjuk egy Bajnokok Ligája csoportkörben, vagy akár csak egy Európa Ligában, akkor azért attól még mi azért távol vagyunk. És itt pont az elején mondtam, hogy mondjuk például a Bayer Leverkusennek a játékos keretértéke 10-szerese a miénknek. Azért nem a Bayer Leverkusen az egyetlen, akivel szemben ekkora hátrányunk van. Nyilván, hogy ez egy folyamat, messziről indultunk 12 évvel ezelőtt, amikor átvettük a labdarúgást, és ideig jutottunk el, dolgozunk tovább, és az a célunk természetesen még tovább jussunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk.
Én köszönöm szépen, hogy megkerestek.
Orosz Pált, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatóját hallották a Sportérték első részében, hamarosan folytatjuk a második fel.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.